Istenünk, köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy álmainkat, ha össze is töröd, vagy össze is törnek azok, te mégis adsz újat, és adsz hozzá életkedvet, megváltozott életet, új szívet és új lelket. Hálásak vagyunk, Istenünk, hogy összegyűlhettünk, és dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy figyelsz bennünket, szeretsz bennünket, és ma este is jót és igazat akarsz nekünk mondani. Kérünk, hogy áldjál meg bennünket, Urunk, hogy ne csak testileg legyünk itt fizikailag, hanem hadd érkezzünk meg mindenféle szempontból, és foglalkozz lelkünkkel, Uram, és segíts bennünket, hogy rá tudjunk figyelni ígédre, és segíts, Istenünk, hogy neked adjuk a dicsőséget, és ha megláttatsz bennünk hiányosságokat, bűnöket, megkötözöttségeket, add, hogy azokat tegyük le a te kezedbe, hatalmas kezedbe, és adj szabadulást, adj megtéréseket, új életet ezen az este is kegyelmedből. Amen.
Amen.
Thank you.
néhány igeverset hadd olvassak az Ézsaiás próféta könyvének 55. részéből. Ézsaiás próféta könyvének 55. részéből a 10-től 13-ig így hangzik Isten igéje. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezetlek benneteket, a hegyek és halmok újongva énekelnek előttetek, és tapsol a mező minden fája. A tövis helyén ciprus nő, bogáncs helyett mirtusz, az Úr dicsőségére lesz ez örök jelül, amelyet nem törölhetnek el. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk. És köszönjük, hogy elvállalták a meghívást, és eljöttek, eljöhettünk ide Isten házába. Nagyon jó hely ez. Ahogy az este itt Isten tiszteletet tartottunk, nagyon kellemes, jó körülmények között, lehult az első hó. Hát a gyerekek nagyon is örültek ennek. Nem tudom, ma mit csináltak, hogy csinálták a suliba, de elfogyott a hó. Már alig van. De megtapasztalhatunk valamit abból az igazságból, amit Isten igéje leír itt, hogy jön az eső, jön a hó, és gyümölcsözővé teszi a földet. Mert szükség van a földnek az esőre és a hóra, és ezeket Isten adja. Na most a lélek számára ő adja az ő beszédét, az ő igéjét, az Isten igéjét. És örülünk annak, hogy Isten igéjével, üzenetével foglalkozhatunk ezen az este is. És úgy gondolom, hogy ezek az énekek is, ezek által is prédikált Isten nekünk. Nagy igazságokat hallottunk. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, amiután Kürti Kriszta fogja elmondani azt, hogy Isten igéje milyen hatással volt az ő életére, hogy tette gyümölcsözővé az ő életét.
Megértsék a testvérek és az emberek ma itt a bizonyságtevésemet, ahhoz kell rólam tudjanak egy nagyon fontos dolgot. Én nem nevelkedtem hívő családba, és nem igazán volt egy helyes istenképem. Hát körülbelül az Istennel való kapcsolatom annyiból állt, hogy néha elmentem vallásórára a templomba, meg szerepeltem így a karácsonykor, de igazából imádkozni is csak akkor imádkoztam, amikor valami rossz dolog történt velem, és hát Istent nem igazán tartottam fontosnak, bár tudtam, hogy létezik, ugye ezt elhitették velem, de nem voltam róla úgy meggyőződve, hogy ő velem van, és hogy ő tényleg megsegít engem, meg az ilyen dolgokkal nem is foglalkoztam igazán. Az egyetlen ember, aki úgy próbált Istenhez vezetni, az mamám volt, ő tanított nekünk igeverseket, amikor kicsik voltunk, meg olvasott a Bibliából nekünk, de nem igazán érintett meg engem ez az egész. És ahogy ő elkezdett néha járni ide a gyülekezetbe, amikor itt volt nálunk, úgy eljött vele anyukám is, és miután ő megtért, utána hívott engem is magával, és hát láttam én, hogy más ez a gyülekezet, mint a többi, láttam, hogy teljesen más a légkör, a szeretet, teljesen másképp vélekednek Istenről, mint ott, ahova én jártam, és hát elég jó helynek tűnt, de annyira nem mégse, hogy elkezdjek azon gondolkodni, hogy na, akkor most én is szeretném ezt így közelebbről megismerni. Aztán hát elkezdtem járni a táborokba, és ott, ahogy így hallgattam a történeteket Istenről, hogy ő miket tett, úgy kezdett foglalkoztatni, hogy azért mégse annyira helyes ez az életmód, hogy na úgy hébe-hóba akkor imádkozok, és ez így nekem bőven elég lesz ahhoz, hogy én majd a mennybe kerüljek. És voltak elhatározások a szívembe, hogy akkor én meg szeretnék térni, szeretnék változtatni az én életemen, de ezek nem tartottak elég sokáig, és nem voltak elég mélyek ahhoz, hogy tényleg változás legyen az én életemben. És hát négy táboron voltam, négy táborban, és mindegyikből így jöttem haza, de nem hagytam mégis, hogy Isten tényleg formáljon engem. És egyszer, ha jól emlékszem, 2009-ben volt egy ilyen tini találkozó Zilajon, és ott volt egy ilyen felhívás, miután volt az igehirdetés, hogy ki szeretne megtérni, és akkor úgy éreztem, hogy eljött az én időm, hogy most készen állok rá, és én is felmentem, imádkoztam, és akkor elkezdtem, mikor hazajöttem, elkezdtem úgy Bibliát olvasni, meg hát amiket hallottam, hogy mit kell ilyenkor csinálni, de nem volt ez megtérés, mert utána visszamentem az iskolába, és ugyanúgy viselkedtem, ugyanúgy elmentem szórakozó helyekre, a barátaimnak sem mondtam semmit, tehát ez egy ilyen semmilyen állapotnak tűnt. Aztán kialakult bennem egy ilyen tévhit, úgymond, mert azt hittem, hogy ahhoz, hogy én megtérhessek, nekem elegendő az, hogy ismerjem úgy, hogy Isten történeteit, hogy ő miket is tett, és gondoltam, hogy maga a tudat, és az, hogy hiszem, hogy ő van, nekem elég ahhoz, hogy üdvözöljek. Aztán tavaly volt a Váradon az Országos Ifjúsági Konferencia, és ott első este egy mondatra különösen emlékszem, ami nagyon megragadta akkor is a figyelmemet, hogy vannak, akik azért szeretnének csak megtérni, mert félnek attól, hogy ha meghalnak, akkor a pokolba kerülnek, és nem azért, hogy Isten megismerik, nem azért akarnak megtérni, nem is kíváncsiak az ő személyére, csak rettegnek attól, hogy mi lesz a halál után. És magamra ismertem, és rájöttem, hogy ezért nem sikerült nekem soha a megtérés, mert nem Istent akartam megismerni, hanem csak rettegtem attól, hogy ha meghalok, akkor a pokolba kell legyek, és rémes dolgokat kell majd ott. Egyszerűen borzongtam ettől, és ezért szerettem volna megtérni. És akkor, mikor rájöttem, hogy mit is kell tegyek, akkor visszamaradtam, imádkoztam, és elmondtam minden bűnöm, ami eszembe jutott, és tényleg nekem ez volt ez a pillanat, amikor rájöttem, hogy nem jó életmódot követek. És miután hazajöttem, megpróbáltam úgy élni, hogy az Isten szerint legyen. Elkezdtem igét olvasni, bizonyságot tenni, elmondani a rokonoknak, hát ez volt a legnagyobb próba, úgymond, mert nem ilyennek ismertek, és nem nézték volna ki belőlem, hogy úgymond én ilyet csinálnák. És hát nem álltak hozzá túl pozitívan, de nagy erőt adott nekem Isten, hogy ezt megtegyem. És amiért szerettem volna ma elmondani a bizonyságtevésemet, az az, hogy lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik azt hiszük, hogy boldogságot adnak nekünk, hogy nekünk ez örömet okoz, de anélkül, hogy Isten megismerjük, nem tapasztalhatunk meg igazi örömet. Én tudom, mert ameddig nem ismertem Istent, jártam diszkóba, voltak mindenféle barátaim, és azt hittem, hogy velük boldog vagyok, de nem, mert miután megtértem, Isten annyi boldogságot adott nekem, hogy egyszerűen elmondhatatlan, amennyi mindent megtapasztaltam vele. És szeretném biztatni ma mindenkit, aki itt van. Köszönöm. Szeretnék biztatni ma mindenkit, aki itt van, hogy ma nyissa meg a szívét Isten előtt, mert ma biztos, hogy olyan dolgot akar mondani, és olyan dolgot akar nekünk adni, amit senki más nem tudna nekünk nyújtani, és olyan életet biztosítana nekünk, amit senki más nem tudna. Kívánom ezt mindenkinek. Amen.
Köszönjük Krisztának, aki elmondta a történetét. Isten foglalkozik velünk, minnyájunkkal. És lehet, hogy sokan lennénk, akik el tudnánk mondani, hogy itt voltam az imaházban, vagy más ilyen összejöveteleken is, megérintett Isten igéje, szólt hozzám Isten. Hát ezért imádkoztunk, és tovább imádkozzunk, hogy ez történjen ma este is, a mi életünkben, minnyájunk életében. Szeretném köszönteni testvérünket, aki az ige hirdetés szolgálatát végzi, Kisjuhász Vilmos testvér, aki a kolozsvári gyülekezetnek és a körzetnek a lelkipásztora. Örülünk annak, hogy eljöhetett ma este, és imádkozunk azért, hogy Isten erősítse meg a szolgálatban. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, hogy így is közelítsen Isten hozzánk, amiután majd Kisjuhász Vilmos testvér az igét olvassa fel és hirdeti azt.
Thank you. János evangéliumának 8. fejezetét keressük meg, és álljunk fel, testvéreim, még Isten ígéjét olvassuk. Az első verssel kezdve, a 11. igeverset is felolvasva. János evangéliumából tehát, annak 8. részéből, a 8. fejezet első 11 versében így szól hozzánk Isten ígéje. Jézus pedig elmén az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzáméne is leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván az ujjával ír vala a földre. De amikor szorgalmazva kérdezik őt, felegyenesedve mondanékik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt hallván, és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik, és senkit sem lát az asszonyon kívül, mondanéki: Asszony, hol vannak azok, akik azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Azt pedig mondta: Senki, Uram. Jézus pedig mondanéki: Én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne védkezzél. Amen. Drága jó atyánk, köszönjük azt, hogy megállhatunk előtted, mi, akik védkezünk. Bocsáss meg, Uram, hogy annyiszor a más védkét látom, és nem a magamét. Köszönöm, hogy hívsz, és hogy fogadsz, és köszönöm azt, hogy a te bölcsességed, teljességed, kegyelmed megváltoztatja az életet. És hiszem, hogy ezen az estén is akarsz szólni. Szólj hozzám, és szólj valamennyiünkhöz kegyelmedből, Uram. Amen.
Amen.
Tessék helyet foglalni. Hálát adok az Úrnak Isten kegyelméért, és örülök annak, hogy együtt lehetünk. És nagyon örvendek annak, hogy most az adventi időszak előtt kívánhatok a testvéreknek áldott várakozási időt, és találkozást az Úrral, és Istentől megáldott ünnepeket majd, ha Isten engedi, megélnünk. Egy bizonyságtevést szeretnék elmondani most az elején, hogyan értettem meg azt, hogy mit jelent mást vádolni. Elhatároztuk a gyülekezetben, főleg a női körnek a tanácsa alapján, hogy új hűtőt veszünk a konyhára. És össze is gyűlt hozzá a pénz, és akkor azt mondták, hogy menjek és nézzem meg. Hát néztem is 1-2-3-4 üzletbe. Elmentem végül az egyik nagyobb üzletbe, a Julius Mallba, és ott is megnéztem az Altexbe, hogy milyenek az áras. Választottam egy hűtőt, és aztán kértem, hogy nézzék meg mások is, és ha jónak látják, megveszik. Megnézték, és akkor elmentem a pénzen, egyszerűnek tűnt nekem, mondom az illetőnek, hogy hozzon akkor ebből, és ezt elviszük. S rám néz mosolyogva, hát hogy gondolja maga? Hát ez az egy van, ami ki van téve. Hát mondom, ne haragudjon, ha valahol egy eldugott faluba lennénk, és nem egy múlva, el tudnám fogadni. De így, hogy ezt vegyem meg, amit már biztos, hogy 150-szer kinyitottak, karc van rajta, stb. Kicsit merhemre van, ne haragudjon. Ez nem szép maguktól. Mondom, már is jelezzék, hogy hozzanak még egy-két hűtőt, ne csak a kiállított legyen. De mondom, valahonnan meg lehetne venni újonnan. Persze, azt mondja, menjek el a Pólusba, az egy még nagyobb mó. Hát én nem nagyon járok ilyen helyekre, és azt gondoltam, mikor majd Váradra megyek tanítani, hát akkor megállok ott, az úgyis útban van. De szólt, hogy vigyem azt a cserehűtőt is, a régit, mert akkor még egy kicsivel olcsóbb lesz. Hát fel is pakoltam, és akkor megyek ki a városból, Fenes fele, hát Pólusban végigjártam, kellett egy óra, amíg végigjártam. Olyan üzletet nem találtam, és már szívtam magamat, hogy hát, hogy tudok ilyen vak lenni. Hát mégis az Altex nem egy olyan kicsi üzlet, nem egy fiók, valahol csak meg kéne találjam. És miután egy órát ott kóvályogtam, elmentem a recepciós, megkérdeztem, hogy hol van itt. És rám nézett kedvesen a hölgy, azt mondja, uram, itt ilyen üzlet nincs. De az város másik végébe, a Reálba, ott van. Én már eléggé késésben voltam a régi hűtővel a kocsiba, útba fel Váradra, és úgy bennem volt, hogy na látod, az nem volt jó, amit ő mondott. Vagy mutatott, most már az jó kell legyen, amit ő mondott neked, ha te ráálltál erre, mit csinálj? És mikor kijöttem, már láttam, már időm nincs visszamenni, este muszáj lesz hazamenni a régi hűtővel, inkább elmegyek, most már ne késsek többet Váradról, és gondolkoztam, uram, miért is van ez? Miért van ez? És rájöttem arra, úgy gondoltam, olyan természetes, annyi üzlet van, válogatni lehet. A pénz itt van a zsebedben, megveszed, és akkor mi van? És útközben fel volt időm imádkozni, és mondtam, hogy uram, mutasd meg, hogy legalább a végén vegyem észre, és még nagyobb bakit ne csináljak. Mikor hazamegyek, vár egy e-mail, és azt mondja, hogy te tudod, hogy ezen a héten vannak különösen nagy engedmények. Ez a múlt héten volt, bizonyos üzletekben, között a Domóba is. Nem tudom, ha megvetted, hogy nem vetted meg az hűtőt, nem akarlak bosszantani, mégis néznek, hogy hogy van, de azért nem ártana, ha elmennél. És elmentem, és amit eredetileg szerettünk volna, nagyobb is, szebb is, 400 lejjel olcsóban megkaptuk. És azt mondtam Istennek, köszönöm Uram, hogy gondod van arra, hogy az én balgaságomat, meg ennek, az alkalmazottnak, a bugyutaságát felhasználd arra, hogy a te ügyed előre menjen. Mert pénzzel a kezembe se tudom elintézni, ha nem imádkozok. És köszönöm, hogy a te ügyed olyan drága, hogy az úgy mondatta, és biztos, hogy azt mondta, mert hárman is hallottuk. És köszönöm azt, hogy az a fontos, hogy a te akaratod meglegyen. És ma este nem egy hűtőről van szó. Nem a kolozsvári vagy a szatmári gyülekezetnek a konyhájáról, ma emberi lelkekről van szó, akikért Krisztus meghalt. És nem tudom, hogy hogy jöttél. Majd látni fogjuk az ígében, hogy volt, aki azért jött, mert törvényt akar tenni magának, megnyugtatni a lelkiismeretét. Volt, aki azért jött, mert hozták. És úgy nézett, hogy az utolsó útja lesz. És volt Isten fia jelen azon a helyen, aki ma este is itt van értem és érted az ő lelke által. Nagyon drága vagyok, és nagyon drága vagy neki. Mindent odaadott. Úgy, ahogy vagy, úgy, ahogy vagyok, életét adta azért, hogy bekerülhessek, és bekerülhessél az Isten országába, de már ezen a földön békességem és békességed legyen. Az Úr Jézus a sátoros ünnepen van túl, 8 nap ünneplés után fenn Jeruzsálemben. Erről szól a hetedik rész. Az a jellegzetes ünnep, ami örömünnep volt, és az emlékezés ünnepe, jubileuma, amikor megemlékeztek a zsidók arról, hogy hogyan hozta ki őket Isten Egyiptomból, és gajakat tördelve sátrakat állítottak föl, és ilyen zöld, leveles kunyhókban, gajak között töltötték ezt a hetet, fent Jeruzsálemben is, többnyire a házak tetején, de az utcákon, tereken is ki voltak alakítva erre megfelelő helyek. És egyik szombattól a másik szombatig tanítás, ünneplés, áldozatok. És le van írva Mózes könyvében, hogy a sátoros ünnepen hogyan kezdjék el az áldozatokat, és első naptól visszafele, hogy mutassák be, milyen sorrendben. És azt olvassuk, hogy lejárt az ünnep, és Jézus elment az olajfák hegyére, és másnap reggel visszament a templomba. És az első gondolat, amit szeretnék elmondani, nálunk embereknél úgy van, ahogy a természetben van, hegyek, csúcsok után völgyek következnek. Van egy áldásos hétvége, egy-egy alkalom Isten házába, és utána eltűnünk. Pedig a gyakorlat akkor következik. A megélés akkor következik az Isten igéjének gyakorlatba ültetése akkor kell meglegyen, amikor belépünk a hétköznapokba. Krisztusnál nem volt völgy. Másnap is visszament a templomba. Nem számított az, hogy lejárt az ünnep. Nem arról szólt az ő szolgálat, hogy vannak, akik hallgassák, vagy nincsenek. Milyen mennyiségben, milyen többségben. Nem erről szólt. Ő visszament, ismét ott vala a templomban, és azt olvassuk, hogy a nép ment és hallgatta. Miért? Mert a hetedik részben megfogalmazza a nép azt, senki nem tanít úgy, ahogy ő tanít. Ő nem magától szól, nem a maga dicsőségét keresi, hanem azért, aki őt küldte. És Krisztus az ő tökéletességében olyan hitelesen mutatta be Istent és az ő dicsőségét, hogy ezt kívánták az emberek. Vágyták. A naptár szerint valószínű, hogy ez egy vasárnapon történt. Ami a zsidóknak a hétnek első napja, első munkanapja volt, amilyen nekünk a hétfő. És úgy szeretném, hogyha minden hétfőn olyan világos lenne előttem, meg előtted, de minden másnapon az Atya dicsőségét keresni. Vele élni. És kész lenni, vele együtt indulni ebben a világban, bárhová kell is mennünk. Arról olvasunk, hogy olyanok jönnek Jézushoz, akik már eltökélték a szívükben, hogy meg kell halni. Nincs mit keressen közöttünk ez a Jézus. El kell tűnjön innen közülünk. A farizeusok és az írástudók az előtte lévő két részben, a 6-7-es részben ki is mondják ezt. És most próbálnak cselt vetni. Hogyan? A törvénybe belefogózkodva. És nézzétek meg, nem azért jönnek Jézushoz, hogy hallgassák őt, hogy hozzanak egy bűnöst. Nem azért jönnek, mert úgy gondolják, hogy nekik szükségük van Jézusra, hanem azért, hogy a maguk törvényét megerősítsék. Nem számít az, ha ebbe bele kell pusztulni a másnak. Nem számít az, ha ez féltörvény. Mert azt olvassuk, ezt mondják az Úr Jézusnak, itt van ez az asszony, aki házasságtörésen kapatott, és készek vagyunk őt megölni. Te mit mondasz? kérdezem, miért van egyedül az asszony. Egyedül biztos nem paráználkodott. Miért van egyedül az asszony? Majd ki fog derülni. Azért, mert a törvény, ami a szívükben volt, a maguk törvénye volt, nem az Isten törvénye. Az Isten törvénye, amit Mózes által rendelt, így olvassuk két helyen is, Mózes 3. könyvének 20. részében a 10. igevers. Valaki más ember feleségével paráználkodik, mivel hogy az ő fele barátjának feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi, és a parázna nő is. Az 5. könyvben és a 22. rész 22. versében ugyanez még egyszer el van mondva. Figyeljétek meg, a törvényt is elmásítják a maguk javára. Miért? Mert a magam igazságának a kimagyarázásában mindenkit félre akarok tenni. És közben ujjal mutogatok, és már oda teszem a középre, a halál helyére, a kivégzés helyére a vádlottat, és nem gondolkozok azon, hogy én magam is Krisztusra szorulok az ő kegyelmére. Addig, amíg mást vádolok, addig, amíg a törvénybe két kézzel kapaszkodom, és próbálom azt magam előtt tolni paravánként, addig Isten előtt nyilvánvaló a rúdságom. Isten nagyon megítélt. Hívő emberként a mások hibáját beszélem, a mások hibáját pellengérezem, a mások hibáját kinagyítom, hogy azt mondom, Uram, légy irgalmas. És könyörülj rajtam, és rajta is. Istennek népe, kérdezem azt, hogy a beszédünkben kitállítunk a középre. Valakit, akit vádolni lehet, vagy Krisztust. Kérdezem ma este tőled, a gondolataimban hibást keresek, mindig van, akire tereljem a felelősséget, vagy kész vagyok megalázkodni. Orvosprofesszorral beszélgettem, 87 éves, és több mint 42 évet töltött börtönbe. Azért, mert nem írta alá a halotti kimutatását annak, akit agyonvertek a Securitatén, és ő kellett volna aláírja. És 42 évet az 50-es évek végétől 90-ig börtönbe töltött. És elmondta azt, hogy kirakat pere volt, és mikor kijött, találkozott azokkal a bírákkal, bírókkal, akik elítélték. És akkor láttam a szívében és a szemében az isteni kegyelmet, mert kérdeztem, és mit mondott nekik? Hogy mondjátok velem együtt, nem vagyok méltó, de könyörülj rajtam, Ura. A farizeusok és az írástudók ezt nem tudták elmondani. Nem vagyok méltó. Könyörülj rajtam, Ura. Ne jöjjön úgy az ünnep az én házamba, a te házadba, hogy úgy látod, hogy mindenki ellenséget. A szomszédtól kezdve a főnökig, a gyülekezet vezetőtől, lelkipásztortól kezdve, elegészen a barátokig, rokonokig, nem az ellenséget. Úgy szeretném, hogyha meglátnám és meglátnád, Uram, nem vagyok méltó, de kérlek, könyörülj rajta, és tarts meg a te kegyelmedbe. Azt is figyeljétek meg, testvéreim, hogy mit tesz az Úr Jézus. Ő az, aki provokálva van, akinek úgy szólván a halálát keresik, és mindenképpen ki akarják vele mondatni azt, hogy ha azt mondja, hogy öljék meg a nőt, hát mégis durva, hogy pont ott az ünnep után, éppen ott a templomba kövezzék meg, ha pedig nem, hát ez nem tiszteli a törvényt. És úgy van megszólítva Jézus, hogy mester. Nem láttak benne többet, mint egy mestert. Az írástudók és a farizeusok nem akartak többet elfogadni. Most arról olvasunk, hogy Jézus nem áll szóba. És amikor noszoktatják, erőltetik, akkor ír a porba. És képzeljétek el magatok előtt, úgy, ahogy a végítéletre, a kivégzésre fel vannak állva középen egy nőszemély, a maga megfélemlett állapotában, mint aki tudja, hogy mi következik, és körülötte kövekkel megrakodva emberek, és Jézus lehajol, és ír a porba. Jézus nem áll az asszony mellé se, olyan szempontból, hogy kezdje kérdezni, hogy csak ugyan hogy volt, mint volt, biztos, igaz vagy nem igaz. De azt sem kérdezi a körülvalóktól, te, hát mégis valami megoldás nem lenne? Nem emberileg cselekszik Krisztus. Lehajol, és azt olvasjuk, ír a porba. És amikor először feláll a noszoktatásra, akkor azokhoz szól, akik szorongatják a követ, és az indulat rugója feszültségig van pattanva, és azt mondják, hogy na most, start! És akkor dobjuk. Aki közületek nem bűnös, az vesz az első követ. És a lényegre tapint az Úr Jézus. Annyira a lényegre, az eredetiben így is lehet értelmezni ezt a szöveget. Aki közületek ebben nem bűnös, az dobjon rá először. És azt olvassuk, hogy megindult a Krisztus szavára az Isten munkája ezeknek az embereknek az életébe. A lelkiismeret megszólalt. Így olvassuk, elkezdte őket vádolni a lelkiismeret, hogy nincsenek rendben, éppen ezzel, a paráznasággal. Azért voltak ott annyian, mert ha általában kivégeztek egy nőt, akkor a férfit menni hagyták. De az Isten munkája sajnos itt leállt. Jött az ő döntésük. És lehet úgy itt, ma este, hogy a lelkiismeret bizonyos késztetése, Isten lelkének a munkája elkezdődik. Bennem és benned dolgokra rámutat Isten, hogy az bűn. Nem olyan cégéres, mint egyeseké, akik úgy élnek, akik úgy járnak, akik aktákkal lopnak, akik testüket árulják, akik hazudnak szót után. Nem így kitáblázva, kinagyítva, hanem ott bent titkos bűnökkel, megalkuvásokkal. Úgy, mint aki gondolatba vagy szóba engedek meg magamnak sokat. Úgy, mint akiből sokszor kitör az indulat, hogy fékezem magam. Hogy elharapom a szót, hogy igyekszek kontrollálni magam, és mikor, hogy sikerül. De Isten munkája, ha elkezdődik bennem és benned, azt akarja Isten, hogy tökéletességre jusson. Tudjátok, nem egy olyan szamost akar Isten, amilyen itt van Szatmáron most, hogy két hatalmas gát mögött, de belül ugyanaz a vadszamos, amikor árad. Csak nem tud kimenni. Nem azt akarja, hogy a kultúrám, meg a 7 év otthonról, meg a jó neveltségem falai között, hívőségemnek valamilyen falai között megéljem, de belül titkos bűneim legyenek. Nem azt akarja, hogy a böngészőm, meg a telefonbeszélgetéseim, és sorolhatnám tovább, Isten előtt legyen tiszta. Nem kulturálni akar bennünket Isten. Nem valamilyen szinten egy kicsit rendbe hozni, hogy még fusson a szekély. Hanem azt akarja, hogy megtisztítson. Azt akarja, hogy könyörüljön rajtam, és könyörüljön rajtad. Azt akarja, hogy naggyá legyek azáltal, hogy az életemben ott van az ő kegyelme. Azt akarja, hogy megtapasztaljam, nem csupán azt, hogy megindul bennem a lélek, és a lelkiismeret megszólal, hanem megértsem azt, hogy van szabadulás és van tisztulás. És úgy akar tovább indítani, hogy megismertem őt, az ő kegyelmét, és ne védkezzek. Azt akarja mi Urunk, hogy ne csupán a követ engedjem el, hanem a szeretettel, amit egyedül ő tud nyújtani, ami a világban nincs, ami nem baráti, nem karitatív szeretet, hanem isteni mentő szeretet. Ezzel legyen tele a szíve. És annyiszor üres vagyok ettől. S ráadás, hogy még köveket is ragadok. Sokszor még az igét akarom használni. És figyeljétek meg, ezek az emberek nem akarták választani az Isten útját. Isten lelke lebénította őket arra, hogy ne tudjanak dobni, mert a lelkiismeret annyira vádolta őket, hogy nem tudtak követ dobni. Letették, elmentek. Nem kellett Krisztus. Nem kellett a kegyelem. Ó, ennyire nem! Így, ahogy vagyok a magam vallásában, a magam létében jól vagyok. Ennyire nem kell Krisztus. Kicsi falucskába történt meg. A hívő feleség idős koráig, majdnem 3 évtizeden keresztül imádkozott a részeges férjéért. És már majdnem 70 éves volt a bácsi, amikor megtért. És hívott utána a néni, egy-két hónap után, testvér, jöjjön el hozzá. Nem bírom. Elmentem, mert nem tudtam elképzelni, hogy ez régebben volt, de mostanában nem. Már miért van ez? És már az úton kérdeztem, hogy az avart tekintetű nénit, hogy csak ugyan a bácsival megint visszalépett, vette az italt, vagy, mert tudtam, hogy durva volt, és nem, testvér, más a baj, majd elmondom. Akkor hazamentünk, én is észrevettem, hogy volt egy hűtőszekrényünk, egy fagyasztóláda, és már csak az egyik van. Mikor bementünk, tudtam, hogy volt egy faragott asztal, meg egy szimpláb, és láttam, a faragott asztal már nincs. És kérdeztem, hogy csak kivitték vala. Na éppen jól szó, testvér! Ez az ember eddig ivott, egy kézzel szórta a pénzt. Mióta megtért, most két kézzel szórja. Szóval eddig csak ott fizetett, azt mondja, a kocsmába. Most! Innen is viszi ki, azt mondta a másik, hogy nincs asztala, oda, de legalább adta volna ezt a szimplát, azt mondja, odaadta a szép faragott asztalunkat. És úgy felhúlt háborúzó, reszketett bele, hogy mondtam, tessék lecsillapodni, mert vérnyomásom a baj lesz. Végighallgatta a férj, ahogy elmondta, és kérdeztem tőle, hogy ne tessék haragudni, miért nem beszél meg a feleségével? Testvér. Ha 10 volna, és beleütném magamat mind a 10-be, mert mind a 2-be beleütöttem, mert nem tudtunk kimenni már, akkor se onnan oda egyet se. Én odaadtam, azt mondja, az ördögnek. Hát az Úrnak ne tudnám odaadni. És kezdtem mondani, magyaráztam neki, nézd meg, 70 éven felüliek vagyunk. Ez az asztal nekünk dosztíjú, azok fiatalabbak. Ha arra volt szükségük, egy asztalra, add oda te. Az én ravatalomra elég, ha egy széket teszem, nem kell erre rátegyél. A néni, mikor látta, azt kérdezte tőle, na mit szól hozzá? Lehet így ezzel maradni? És mondtam, hogy nem lehet, kell. De nem tudom meggyőzni magát. Azt tudom mondani, hogy az, aki magának erőt adott, hogy 30 éven keresztül hordozza a részeges férjet, és a pofokat, és a rugásokat elviselje, az ehhez is fog adni erőt. Hogy amikor szolgál a férje, tudja maga elviselni. És elkezd a sírást a testvérnő. Úgy gondolja, hogy ez szolgálat, mondom, meg vagyok győződve. És kész is vagyok elmenni ahhoz az ifjú párhoz, hogy lássam. És csak ugyan rá voltak szorulva. De már hallották a nének a zsörtölését, és vissza akarták vinni. Azt mondta a testvérnő, egy hét után, testvér, miután elment, nem volt nyugalmam, bőrt ültem, imádkoztam másnap, és azt mondta nekem az Isten, ígéje elég néked az én kegyelme. Nem azt mondom, hogy adjunk oda mindent, de azt mondtam Istennek, Uram, a lelkemet akarom megmenteni, és kincset akarok a mennybe. A magam és a magad elgondolása is nagy teher lehet. És ezek az emberek nem tudtak megindulni. Inkább ott hagyták Krisztust, csak hogy a maguk igaza meglegyen. A maguk vallásossága, a maguk formalitása. Nagyon! Megváltozik az életem és az életed, amikor Krisztus közelébe kerülök. Nekem és neked is. 20-30-50 éves hívőnek teljesen megváltozik. És Isten akarta itt formálni a véneket, az írástudókat. De inkább letették. És kedves ima, igehallgató, bárki légy. Ne a magad igazában, ne a magad vallásába, ne a magad gyülekezetébe, hanem Krisztusba kapaszkodj. Őszinte hittel. A léleknek adjak és adj teret az életedben. Meg akar tisztítani, és szolgálatra akar küldeni. Az ő országa számára. Úgy, ahogy engem is téged, a magunk és a magunk helyén csak ő személyesen, testre szabottan tud elkészíteni. És a többiek azt mondják, mondani, hogy nincs értelme. De van. Igenis van értelme, mert arról a szolgálatról van szó, amit el kell végezzek te is, én, ami rám is rád szabatott, és hív az Úr, más is elvégzi, mert a kövekből is támasztott fiakat. De jaj nekem is, jaj neked, ha megállítom az Isten munkáját az életemben. És főleg azért, ha keménység, ítélkezés, bűn, igaztalanság az, ami a szívemben van. Azt is látjuk ott, hogy az Úr Jézus lehajol ismét, és szótlanul eltűnnek. Ne hagyd Krisztust el. Nem lesz megoldás sehol. Ne hagydott Krisztus szavát, aki az életembe és az életedbe fényt hoz, és valóságra derít. És hadd szóljak a nőről is. Tiszta és világos volt előtte, mikor körbeállta a nép, látta a köveket, hogy mi következik. Ő arra használta fel az ünnepet, a 8 napot, a sátorozást, hogy vétkezzen. Nem egyedül vétkezett. De ez nem mentette fel őt. De azt olvassuk, amikor Krisztus megkérdezi, senki nem kárhoztat téged. Ez az, hogy mondja egyedül azt, hogy senki Uram! Uram! Ez az asszony tudta egyedül elmondani azt, hogy Jézus Krisztus Úr. A maga nincstelenségébe, a maga veszélyes helyzetébe nyilvánvaló lett az életében, hogy mi a bűnnek a zsoldja. Nyilvánvaló lett az életébe, hogy hova visz a bűn. Mit jelent a halál, hogy távol Istentől és fizikai halál. De olyan gyönyörebb az ígébe, hogy nyilvánvaló lett ezelőtt az asszony előtt, hogy Jézus Úr. És ne ijedj meg attól a vádtól, amit az ördög hoz elibem és elibed a magam életével és a te életeddel kapcsolatosan. Igen, van mivel vádoljon. De van Úrunk, van megmentő Istenünk, van kegyelem. Az ítélet már ki volt mondva. A törvény úgy nézett ki, hogy lesújt. És van kegyelem. Egyedül Jézus Krisztusban. Aki nem azt mondta, hogy az asszony nem vétkezett. Aki azt mondta, én nem kárhoztatlak téged. Én sem. Az a Krisztus mondta ezt, akinek egyedül volt hatalma, hogy kijelentse azt, hogy ítélet van, vagy nincs ítélet. Az emberek véleménye sokszor csak kirakat per. De az Isten szava megáll. Lehet, hogy azt mondja, de testvér, nem bánta meg a bűnt. Nem olvasunk arról, hogy bűnvallást tett volna. A bűn fel lett fedve. Az az, hogy nem takarta. De felismerte Krisztust. És úgy nyert kegyelmet Krisztusnál, hogy azzal van elbocsátva, és többé ne vétkezzél. És ebből a mondatból szeretnék most kiindulni mindazok felé, akik jöttek, mert valamilyen szinten vágynak Krisztusra. És ott van a harc az életükben, hogy próbálnak nemet mondani már hetek, hónapok, vagy évek óta, de visszajönnek. Periódikusan bűnök. Gondolati, szóban, vagy tettben megtett bűnök is. Hogy az, hogy úgy menjek ezen a földön, hogy ne vétkezzek, ilyen nem volt csak Krisztusnál, aki bűn nélküli volt. És aki a szívemben és a szívedben, mint élő Úr, ki tudja munkálni azt, hogy úgy járjak, hogy ne vétkezzek. És ha vétkezek, akkor rögtön megbánja, és ne hordozzam magammal. A megtérés ezt jelenti, hogy az ént leteszem a trónról, és oda helyezem Krisztust. És benne nyerem meg bűneim bocsánatát azáltal, hogy megvallom, és élek az ő kegyelmében, nem úgy, hogy én jobb vagyok, mint mások, hanem úgy, hogy Krisztusban megfeszítem az óembert. És holnap után advent első vasárnapra lesz. Adventet ünnepel a keresztény világ, jön a fiú. Második világháborúban történt meg itt Erdélybe. A házas pár egyetlen fiát tudta kint a fronton. De ők annyit veszekedtek, annyit marakodtak, annyit szivakodtak, hogy ott a háborús évek alatt is úgy döntöttek, hogy elválnak. 60 éves koruk ellenére már. Háború vége fele már, egy este délután azon beszélgettek, hogyan és miként adják be a vállópert. Most már nem érdek, lehet, hogy a fiú is hazajön, lehet, hogy nem jön haza, oda van a háborúban már negyedik éve, és ők elválnak. És távirat jött, a postás átadta, és elolvasta először az édesanyja, majd odaadta az édesapának. Holnap után érkezem. Kisebb sérülésem van, de a frontról hazaengedtek. Az az érzésem, hogy otthon nagyobb baj van, mint amit én átéltem a fronton. Elolvasta az édesapa is. És leültek mind a ketten, s szótlanul nézték egymást, és az egyik megszólal, és azt mondja, hogy adjuk be a vállópert, jön a fiú. És a másik is megindult, és ami nem sikerült, évtizedeken keresztül azt mondták, bocsáss meg, mert jön a fiú. Jön most adventi időszakba kegyelemmel. Jön a fiú. Jön hozzám, és jön hozzád. Ma este is itt van. És eljön egyszer, mint király. Ha ki tudom, és ha ki tudod mondani őszintén, bocsáss meg! Kegyelmet nyersz. Ha úgy mész tovább, hogy nem akarsz azon a vétkes úton menni. Mert jön a fiú. És itt van. Ne teljen el úgy, ez az advent előtti időszak, és majd az adventi, mint aki nincs tudatába annak, hogy itt van a kegyelmi idő, és eljött, mint megmentő, eljött, mint áldozat, eljött, mint aki a követ és a bűnt helyettem és helyetted elviselte. Oda szegezve a keresztfára, nem kőütéseket, szegeket, és a bűnnek a ráterheltségét. Isten elfordította tekintélyét, és szemét az ő fiától bűnélet érte. De feltámadott, és él, és uraknak ura, és királyoknak királya, és ma még a kegyelem Istene mindazoknak, akik azt tudják mondani, hogy hozzám jöjj, Ura, az én életembe. Az én szívembe. Nekem van szükségem rád, Uram. Elengedem a köveimet. Elengedem a bűnös jutaimat. Elengedem mindazt, ami a szívemben van. Keménység. Jöjj. Fogadlak, és légy úrrá. Senki, Uram, rajtad kívül nem kell. Mondd el ma este. És bűneiddel együtt kegyelmet találsz. Bocsánatot az Úrnál. Így olvassuk, Jézus, mondané ki, én sem kárhoztatlak téged. És amikor Krisztus visszajön, az ő népének, Isten ezt fogja mondani, az én fiamért. Ti, akik mennyasszonyai vagytok, népe, titeket nem kárhoztatlak. Az enyém vagytok. És már naponta megízleled itt ezen a földön az, hogy Isten kegyelme, szeretete hogyan munkálkodik. Hogy nem mardos belül a félelem, a kétségbeesés, hogy nem titkos bűnöktől menekülök meg nap, mint nap, és valamiféleképpen megoldom a helyzetet, hanem szabad vagyok. Teljesen szabad. Úgy, mint akinek Ura Krisztusa van, és mondja, nincs immár semmi károsztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, lélek szerint. Eljött a fiú, itt van a fiú, az Isten fia, a kegyelem ura, és eljön a fiú,
mint bíró. Legyen az enyém és a tiéd. És bűnbocsánattal, kegyelemmel, igazi őszinte szeretettel mondjuk, igen, én uram vagy te, és én Istenem. A továbbiakban lehetőség lesz lenni, lesz elmondani ezt a mi urunknak. Úgy, mint akiben meghomályosult lehet egyesekben a kegyelem, lehet, hogy ítélkeztem, lehet, hogy törvénykezek, lehet, hogy felháborodok, lehet, hogy a magam akaratát akarom kivívni, lehet, hogy törésem van az életem. Lehet, hogy van olyan valaki, aki a halál révén áll. Betegség, nyomorúság, bűn miatt nem tudjuk, mikor és hogy szólít el az Úr. De itt van Jézus. És lehet jönni hozzá. És aki ma este akarja először elmondani, igen, Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg bűneimet, jöjj az én szívembe, az is elmondhatja.
Jöjjön,